Most már hallható tartományba is kerültem, úgy látom. Kedves testvérek, keressük ki a Zsoltárok könyvéből a 12. Zsoltárt. 12. Zsoltárnak 6. versétől a rész végéig szeretném olvasni Isten igéjét. Állva hallgassuk meg. 12. Zsoltár 6. versétől a 9. versig. Most már fölkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst, melyet földbevágt formába öntöttek. Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol, ettől a nemzetéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. Imádkozzunk! Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy biztos és bátorítasz minket ma is. Köszönjük, hogy bátorságot nyerhetünk az ünnepből, adventből. Köszönjük, hogy emlékezhetünk arra az ígéretedre, hogy te visszajössz, és magaddal viszed a tieidet. Szeretnénk valóban felkészült mennyasszonyaid lenni, hogy valóban örök dicsőségben, egy közösségben lehessünk majd oda át. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, szóljon a te igéd, ne én beszéljek csupán, hanem valóban rajtam keresztül te üzeneteid hagyd tudjanak szívek mélyére eljutni. Köszönjük, hogy mindenféle áldást tartogatsz mára, és szeretnénk ebben is gyönyörködni. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Talán kiemelném a mai témámnak a legfontosabb igeversét, ami ebből a felolvasott igerészből szólhat. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst, melyet földbevágt formába öntöttek. Az Úr ígéretei tiszták. És hát úgy gondoltam, hogy a testvérek közé, amikor most eljövök, akkor az ígéreteiről szeretnék beszélni, hiszen advent is egy ígéret számunkra. De úgy gondoltam, hogy ne csupán adventről szóljon a mai alkalom, hanem azokat az ígéreteket is nézzük meg, amik már beteljesedtek, vagy éppen most teljesednek be rajtunk, hogy aztán előre tekintve egy olyan ígéretethez érjünk, ami még nem teljesedett be. Hogy talán felbátorosodjon a szívünk, hogyha eddig is beteljesítette Isten az ígéreteit, és most is éppen teljesíti be, akkor a jövőben is várhatjuk, hogy az ígéret az nem csupán ígérgetés lesz az ő részéről. Amikor azon gondolkodtam, hogy mi emberek vajon hogyan ígérünk, hát akkor úgy rádöbbentem arra, de talán nem is volt ez nagy döbbenés, hogy hát amikor mi ígérünk, akkor csak a legjobb eset az, amikor meg is tudjuk tartani az ígéreteinket, ugye? Tényleg a legopcionálisabb, a legideálisabb eset, amikor az embereknek valamit megígérünk, vagy valakinek megígérünk valamit, és azt be is tudjuk tartani. Mert mi emberek korlátosak vagyunk, és amikor azt mondjuk, hogy ígérünk valamit, az egyáltalán nem biztos, hogy be is tudjuk tartani. Nem is biztos, hogy azért, mert nem akarjuk, hanem egyszerűen csak azért, mert a lehetőségeink olyanok voltak, hogy valami közbe jött, becsúszott valami hiba, amivel nem számoltunk. Hát az ember nem látja előre a jövőt, mégis hát valamikor olyan helyzet van, hogy ígérnie pedig kell. Tehát van, amikor felelőtlenül ígérünk mi emberek. Pontosan azért, mert nem terveztük jól meg talán előre a dolgokat. Nem számítottunk ki, csak úgy ígérgettünk felelőtlenül. Lehet, hogy nem is olyan komoly tartalom van mögötte, vagy ahogy említettem, nem várt dolgok közbe jönnek, és nem tudjuk megtartani. Aztán van, hogy megtartjuk az ígéreteinket, de nem úgy, ahogy akinek ígértünk, ő azt gondolta. Amikor valahogy elbeszéltünk egymás mellett. Hát ez az ígéretet, a bankok is tudnak ilyen ígéreteket ugye tenni nekünk. Valahogy azokat az apró betűs részeket érdemes ugye ilyenkor elolvasni. Mert mondanak valamit, nagyon sokszor, mi ezáltal gondolunk valamire, és úgy gondoljuk, hogy hát amikor nem tartják be az ígéretet, akkor nem tartották be, pedig ők valójában mást értettek az ígéret alatt, és ezért nem tartották be. És hát ugye talán a legborzasztóbb eset, amikor úgy ígérünk valakinek, amikor nem is tartjuk be, nem is akarjuk. Ezt úgy hívhatjuk, hogy becsapás, átverés. Az ember sajnos képes ilyen, így is, ilyen módon ígérni. És akkor arra gondoltam, de mi, hogy ígér az Isten? Hát amikor az Isten ígéretei, vagy az Isten hogyanját néztem, akkor sokkal egyszerűbb képlet jött ki. Amit az Isten megígér, azt meg is tartja. Egyetlen egy buktatója van néha a dolognak, mégpedig az, hogy lehet, hogy valamit nekem is kell tennem. Valami én részem is van a dologban. És azt mondja Isten, hogy megígérem, hogyha ezt megtartod. Mondjuk legegyszerűbben ugye a üdvösségről, hogyha beszélünk. Megígéri nekünk az üdvösséget, de hithez köti. De nagyon sokszor nincsen ilyen. Az Isten, amit ígér, lehet, hogy a múltban, lehet, hogy a jelenben, de lehet, hogy a jövőben, de ezt meg fogja tartani. Hát talán az első ilyen ígéret, amit a Bibliában fellelhetünk, az az emberrel kötött szövetségnek az ígérete. Most egy kicsit a prédikációból hagyugorja ki, mert egy illusztrációhoz szeretnék, elfelejtettem hozni csomagolt cukrokat. Az idősebb testvéreknél szokott lenni ilyen negró vagy ilyesmi, hogyha felajánlásképpen majd, amikor eljön az idő, és kérem ezeket a cukrokat, akkor már így készítsük elő, mert tudom, hogy van, általában szokott lenni, legalábbis nagymamám az ilyen cukorraktárral rendelkezik. Én otthonról jövök, és elfelejtettem hozni egy olyan 10-12 szemre lenne szükségem egy illusztrációhoz, tehát ebben is gondolkodjunk, de most vissza a prédikációhoz. Tehát az emberrel szövetséget kötött az Isten, és ugye amikor Noé megmenekült a vízözönben, akkor mit csinált Noé? Hálát adott és áldozott, és amikor az az illat felszállt az Úrhoz, akkor kötötte meg a szövetséget, mert jó illatú áldozat volt, és azt mondta, hogy nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, nem írtok ki többet minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt. Szivárványívemet helyezzem a felhőkre, az lesz jele a szövetségemnek, melyet én a világgal kötök. Tehát az Isten megígérte, hogy szövetségre lép velünk, és ő lesz a fenntartója a világnak. És akármit mondanak a tudósok, hogy meteor támadás ér minket, vagy nem tudom, hogy milyen katasztrófa kép van éppen most, világvégre jóslatok, azt kell mondanunk, hogy addig marad fenn a föld, a világ és a benne lévő teremtmény, amíg az Isten akarja. Az ő kezében van a mi életünk is, és az egész bolygónk élete és sorsa. És ez egy megnyugvással tölthet el minket, azt hiszem. Következő talán nagyobb témakör, hogy Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk, és védelmez minket. Érdekes az Isten gondoskodása, hogy az sem köti feltétlenül valamihez. Mert azt írja a Biblia, hogy elhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Tehát ez egyszerre az ígéret arról szól, hogy mindenkiről gondoskodik az Isten. Ismerjük ezt is, ezt az igeverset a Máté evangéliumából. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szála is számon van tartva. Az Isten nem alszik. Isten nem pihent, nem megy nyugdíjba, nem vesz ki szabadságot. Ő folyamatosan figyel az emberre, és gondoskodik róla. Elég nagy bajban is lennénk, hogyha valamelyik megtörténne ezek közül. Az a nagyszerű az Istenben, hogy az emberrel azonosulni tud. Az ember gondjával és bajával azonosulni tud. Mi emberek nem vagyunk képesek erre tökéletesen. Minél szorosabb ugye a kapcsolatunk, annál jobban tudjuk, hogy mire van a másiknak szüksége. De az Isten az nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk, és nagyon tud azonosulni a fájdalmainkkal, a nehézségeinkkel, a problémáinkkal, az akadályainkkal, amikor elestünk, amikor hibáztunk. Mert az ember elesik és hibázik. És tudja, hogy mire van szükségünk. A szükségünket akarja elsősorban betölteni, és erre is van ígérete. Sokszor mi emberek úgy vagyunk, hogy egy kívánságlistát írunk az Istennek. Hiszen meg van írva, hogy aki kér, az kap. Kérjetek, és adatik néktek. És a mi elgondolásunk szerint szeretnénk kérni, sőt követelni sokszor. De nem erre van ígéretünk, hanem arra van ígéretünk, hogy a szükségeinket betölti. És az a gondoskodó Isten, aki meg arról is tudja, azt is tudja, hogy mi a szükségünk, ezt az ígéretét is megtartja. Az Isten védelmez minket. Ez is egy ígéret. Miért kell védelmeznie minket az Istennek? Azért, mert azt írja az ige, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ha a tolvajon múlna, a sátánon múlna, akkor nagyon egyszerű lenne a képlet. Leuralná az embert, megkínozná, majd megölni és vinni a pokolra. De ezt nem teheti meg. Mert ott van mögöttünk egy védelmező Isten. Egy mennyei Isten, aki sokkal nagyobb hatalommal bír, még a sátánnál is. Hát még tőlünk. Emlékszem, hogy amikor első osztályos kisiskolás voltam, akkor az én édesapám az iskola mellett dolgozott az önkormányzatban, ő volt a falu gondnok, és ráadásul az irodája is, a ablaka az én iskola udvarra nyílt. És amikor játszottunk az udvaron, én akkor csak úgy bekukucskáltam az ablakába, és akkor ott ült az irodába, és nagyon megnyugtatott engem maga a jelenléte, hogy ő ott van. Egyszer egy versenyt rendeztünk az osztályba, hogy kinek van a legerősebb édesapukája. És képzeljétek el, testvérek, én nyertem. Egymást ugye túl licitálva mondtuk, hogy mit láttuk, hogy hogyan... miben láttuk az ő erejét, és én elmondtam egyszer az osztálynak, hogy én láttam, hogy az apa megfogta félkézzel az autót, és így felemelte. Na hát az osztály meghajolt előttem, és azt mondta, jó van, Illés, te nyertél. Hát így már, ma már tudom, hogy közben bőszen nyomta bal lábbal az emelőt, és csak úgy tett, mintha emelte volna. Kicsit így becsapott, így vicces édesapám van. De nem csal az Isten, amikor az erejéről beszél. Mert ha azt mondjuk, hogy a Biblia az Isten szava, akkor magáról is beszél az Isten, és az ő erejéről is beszél. Nem akar minket átverni. Az, hogy ő teremtett minket, hogy legyőzi a sátánt, hogy megkötözi, hogy visszatartja, és hogy ő tud minket védelmezni, az valós dolog, testvérek. És ráadásul ígéretet kaptunk erre. Olyan jó lenne belemerülni az Istennek a védelmébe, csak sokszor ki akarunk onnan szökni. Az a mi problémánk. Amikor elhagyja az ember az Istent, akkor nem tudja megvédeni, nem keresi az ő közelségét. Mint ahogy a gyermeket sem tudja megvédeni a szüleje, hogyha eltávolodik a gyermek a szülőtől, és nem akarja vele a való közösséget. De fizikailag is nagyon sokszor védelmez az Isten. Azt is észrevettünk, és szoktam így mondani, hogy ha belegondolunk, és ugye minél idősebb a személy, annál több ilyen történetet tudna felsorakoztatni az ő életéből, hogy vajon hányszor védett meg minket az Isten balesettől, olyan problémától, ami nagyon csúnya vége lett volna. egyszer a péceli hát gyermektáborban szolgáltam, és én röplabda edző is vagyok. Vagy hát legalábbis tanultam röplabdát, és így gyerekeket szoktam edzeni. És egy telket képzeljünk el, egy átlagos telek méretet, ahol éppen befért egy röplabda pálya, és ezeket a 12 éves vagy és alatta levő korosztály tanítottam, hogy hogyan kell szerválni, hogyan kell átütni egyáltalán a labdát. Na hát és egyszer átesett a labda a szomszédba, ilyen hagyományos méretű, dróthálós, vascölöpös kerítést képzeljenek el a testvérek. És hát én úgy gondoltam, hogy na, megmutatom a gyereknek, hogy nem csak így kell a labdát ütni, hanem így kell átugrani a szomszédba is. Ezért ráálltam az ilyen vascölöp tartójára, ami ugye merevíti magát a cölöpöt, és átlendítettem a finom 95 kilós testsúlyomat a túloldalra, és ez a rozsdás tartó, ez így leszakadt alattam. És hát ez a hegyes típusú vascölöpök voltak, és én úgy beletenyereltem ebbe a vascölöpbe, így belehasaltam, de a tenyeremet érte maga a tüske. És hát szétnyílt a tenyerem, mentünk gyorsan az ügyeletre, ugye eléggé kellemetlen érzés volt, összevarták. Az edzést is sem tudtam tovább csinálni a héten. Másrésztről meg két hét múlva volt egy nagy röplabda bajnokság, már fiataloknak, az én korosztályomnak, amit én szerveztem tolmáson, az Életszava táborban, 5 pályán, és hát egy éven keresztül készültem rá, mert azt a bajnokságot meg szerettem volna nyerni. És hát ott voltam, hogy szétnyílt tenyérrel, félkézzel nem igazán lehet röplabdázni, ugye? És mondtam az úrnak, hogy uram, hát erre készültem egész évben. Olyan nagy öröm lett volna, hogyha most tudok játszani. És hát így nem tudok játszani. Miért kellett ezt velem történnie pont 2 héttel ezelőtt? És akkor úgy elgondolkodtam, és az úr úgy megfeddett, hogy Illés, adtam neked olyan reflexet, hogy a hasad elé tudtad húzni a tenyeredet. És a tenyeredet érte az a szurony, és nem pedig a tüdődet, mondjuk. És te meg itt elégedetlenkedsz, ugye? Meg problémázol, pedig én megvédtelek téged. És akkor olyan hála volt, hogy uram, hát azért csak jó élni. Élni még. Köszönöm neked. Tehát az Isten képes védeni, valóban védelmező szeretettel vesz minket körül. Az Isten ígért még valami nagyon különöset. Az, hogy segítő társat szerez nekünk, méghozzá hozzánk illőt. Hát általában ilyenkor a fiatalok felé szoktam nézni, akiknek még nincsen is, talán aggódnak emiatt. Végül is valamilyen szinten ebben a körbe beletartozom, bár hála Istennek már úgy vezetett minket az Úr, vagy engem, és találtam társat. De az Isten ígéretére ebben a szempontból is rá lehet bízni magunkat. Azt mondja 1 Mózes 2.18-ban jól ismert igevers, hogy azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Hozzáillő segítőtársat, mind a két szó nagyon fontos lenne különben megértenünk, mert ha csak segítőtárs lenne, akkor egy ápolónő is megtenné, ugye? Ha hozzám illő lenne, de nem lenne segítőtárs, akkor elég nehézkes lenne az élet. De mind a kettő egyszerre van jelen az Isten ígéretében. Hát várni meg, az már a mi részünk. Várni, és ezt az ígéretet elhinni. Aggodalmaskodás nélkül talán. De úgy veszem észre, hogy azért, aki nagyon szereti az Istent, és bízik ebben az ígéretben, és az talán is fog magának hozzáillő társat. Van egy nagyon különleges ígérete az Istennek, amit talán nem szoktunk úgy emlegetni. Vagy amikor az ígéretekről beszélünk, ki szoktuk hagyni, pedig szerintem nagyon fontos ígéret. Mert sokszor úgy vagyunk, hogy az iskolában is, amikor megkérdezem, hogy gyertek el vasárnap az Isten tiszteletre, akkor azt mondják a srácok, hogy vasárnap is fel kell olyan korán. Na nem, azt nem lehet. Az pihenni kell a jó eltöltött bulis este után, ki kell pihenni a másnapot, meg a másnaposságot. Ugye, sokszor úgy gondolkodunk mi is, mint ezek a fiatalok, hogy annyi mindent tettünk már az Úrért. Belefeszültünk energiát, időnket, pénzünket, a misszióba, a gyülekezetbe. Most már igazán kaphatnunk valami kárpótlást az Istentől. És mikor még úgy érezzük, hogy nem kapjuk meg azt a minden számunkra jelentős kárpótlást, vagy amit mi elképzeltünk magunknak, akkor majd mi csinálunk magunknak kárpótlást. És ilyenkor van az, hogy a szolgáló testvér elvárja a dicséretet és az elismerést. Vagy presztízs kérdést csinálunk abból, hogy valaki diakónus vagy presbiter. És jutalmazásként gondolunk ezekre a gyülekezeten belüli posztokra, nem pedig a szolgálatra való felkérésként. Mert ez kárpótol minket. Hát annyi mindent tettem eddig évtizedek óta, már igazán lehetek presbiter, diakónus. Pedig az Úr azt mondja, hogy ne emberektől várjuk a kárpótlást. A kárpótlást megadom majd én magam. Méghozzá valami ilyesmiket mond, nagyon érdekes, hogy te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Meg fog fizetni neked. És érdekes, hogy a titokban történés is nagyon lényeges eleme ennek az igeversnek. Nem kell nagy dobra verni. Nem csak az adakozásra értendő ez. Sokszor vannak a nyöszörgő testvérek a gyülekezetben. Tessék, már megint én takarítottam ki. Nem volt itt senki a szeretett vendégség, nekem kellett álmosogatnom az egészet. De azt mindenkinek hallania kell, az egész gyülekezeten belül, úgyhogy ha kell, akkor több csoporthoz is oda megyünk, igaz? Megfigyelhető a gyülekezetünkben ez a fajta kárpótlás. Ismerjék el, hogy én dolgoztam. Te pedig, amikor imádkozol, hasonló témakör, menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, ugyancsak, ezt írja az ige, megfizet neked. Ugye az akkori korban a hangos utcán kertelő imádság ellensúlyozásaképpen mondja ezt az Úr. Nem azt mutatni, hogy én milyen jól tudok imádkozni, milyen hangosan és milyen hosszan, hogy lássák a testvérek, meg mindenki más az én hitemet. Ezt nem tudja megfizetni az Isten. Azt mondja, hogy akkor ezt megfizetik az emberek, hogyha csupán erre vágysz, testvérem. Amit én meg tudok fizetni, az az, amikor csöndben, titokban, nem elvárva a viszonzást, a szolgálatért, vagy bármi másért, azt tudom kárpótolni. Azokat az éveket is tudja kárpótolni az Isten, amit nem vele töltöttünk. Nagyon sokszor úgy látom azokat a testvéreket, akik a világból tértek meg, hogy szomorkodnak azokért az elvesztegetett évtizedekért, amiket nem Istennel töltöttek. Alapjában véve ez egy jó hozzáállás, mert akkor látja a kontrasztot ugye az illető megtért testvér, hogy milyen jó most az Úr szőlőskertjében munkálkodni, és milyennyire elvesztegetett idők voltak. De nem kell ezeken az időkön sem keseregni, mert azt mondja az Úr, hogy ezekért is kárpótol minket. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyeket rátok küldtem. Mondja az Úr. Rátok küldtem, hogy forduljatok vissza hozzám. És talán nem véletlen volt az, hogy te megtértél a világból. És most, hogyha itt vagy, és helyreállított minket, téged az Úr, akkor lehet előre tekinteni. Nem keseregni a múlton, hanem előre tekintve szorgoskodni. És ezekért az évekért is kárpótol az Isten. Hát ezek a ígéretek voltak azok a dolgok, amikor az Isten vagy már a múltban tett ígéretet, vagy éppen a jelenben az életünkben most megy végbe. A gondoskodás, a védelme, kárpótlása, a szükségünk kielégítése. Illetve hát még most is azokat a dolgokat vennénk, ami az Istennek az ígéretei, de az üdvösségünkre nézve történik. Az első ilyen ígéret lenne az, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba. A megígért messiás, ő is egy ígéret volt. Ézsaiás és más proféták is mennyiszer megprofétálták, hogy eljön. Eljön a veszűszál hajt ki isai törzsökéről, hajtás sarja gyökereiről. Ő igaz szolgám, sokakat tesz igazzá, ismeretével, és ő hordozza a bűneinket. Isten ígéretei ezek az Ószövetségből, Jézus Krisztusra nézve. Nagyon érdekes, ahogy azt látjuk, hogy a proféták egyszerre látják a eljövendő messiást, aki fájdalmak férfia, akik szenved, értünk, aki a Golgotai keresztfán hal meg, aki a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyát nem oltja ki, aki a világ bűneiért fog szenvedni, és elveszi a vétkeket, tehát egy szellemi megújulást fog adni, és szabadságot a világnak, és egyszerre látja azt a messiást, aki mielőtt még vagyunk, aki vissza fog jönni erővel és hatalommal is ítélni fog élőket és holtakat. És a proféták nem különítették el ezt a két időpontot, pedig már tudjuk, hogy most már 2000 év el fog telni minimum a két időpont között, mert mi pont a kettő időpont között vagyunk, és mi látjuk a múltat, látjuk a előttünk lévő dolgokat. Ezért volt nagyon nehéz az zsidóknak fölfogni, amikor Jézus eljött hozzájuk, hogy miért nem űzi ki a rómaiakat, miért nem ítélkezik fölöttük, a pogányok fölött. Mert a proféták nem különítették el ezt a két időpontot. Ők, amikor a messiásról beszéltek, mind a két időpontról beszéltek. Jézus visszajöveteléről is, meg Jézus testre töltéséről is. Testben eljöveteléről is. Ezért egy kis kavar volt, nem is kicsi, a fejekben, amit Jézusnak helyre kellett tennie. Ugye virág vasárnap is ennek a problematika körnek a magyarázható volt, amik ott történnek, hogy meg akarják királlyá tenni Jézust. De bűneiket meg nem akarják megbánni. Tehát ígéretünk van arról is, avval kapcsolatban is, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. És magához vesz minket. Magához veszi az ő kiválasztottjait, mennyasszonyait, akik kapcsolatban vannak vele. Mert lehetünk az Istennel kapcsolatban. Hát és advent erről szól. Várni ezt a pillanatot. Hogy még várakozásban vagyunk. Még nem jött el. Hiába mondanak különböző felekezetek vagy közösségek mást, még ez nem teljesedett be. És nem is tudjuk, hogy mikor fog eljönni, ezért készen létben kellene várnunk őt. De amit biztosan tudok most itt mondani nektek, testvérek, hogy ígéretünk van erre is. És az Isten ígéreteit be fogja teljesíteni. Megszabadított minket, hiszen a bűn volt a legnagyobb akadály, és ígéretet tett arra, hogy megszabadít minket. Hiszen ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Bűnakadályát elgördítette az Isten az ember és Isten között, és mehetünk ő hozzá. Talán ennyire egyszerűen le lehet írni, hogy mit jelent az, hogy megszabadított minket az Isten. De amikor ezt hívjuk talán megtérésnek, jól mondjuk, hogyha így mondjuk, de nem hagyta annyiban az Isten. Azt mondta, hogy szüksége van az embernek arra is, hogy folytassa az ő életét a hitben, és erre is van segítsége. Úgy hívják, hogy Szentlélek. Megígérte a Szent Lelket, igaz testvérek? eljött hozzánk, és az, hogy paraklétosz, pártfogó, azt is elsősorban azt jelenti, hogy segítő. Az Isten segítségül küldte a Szent Lelket közénk. Nem kísérthet erőnkön felül a sátán. Így írja az Isten igéje, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem értiteket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni nektek a szabadulás útját is. A sátánnak egyetlen egy eszköz maradt a kezében, a kísértés, mert nem tud minket megölni. De kísérteni tud, de a döntés a mi kezünkben megmaradt. Mert hogyha sátánon múlna, olyan kísértést adna nekünk, vagy felénk, hogy nem tudnánk dönteni, hanem rögtön beleesnénk az ő csapdájába. De az Isten azt ígérte, hogy nem fog erőnkön felül kísérteni, sőt, meg fog szabadítani, a szabadulás útját is elkészíti nekünk. Az Isten megígérte, hogy ha mégis elbuknánk, és valljuk be őszintén, sokszor elbukunk, akkor elkészíti az újrakezdés lehetőségét is. Az Istenben van újrakezdés, testvérek? Lehet talpra állni ott, ahol elbuktunk? Meg tud újra igazítani minket az Isten? Meg tud újra tisztítani? Természetesen. Nagyon fontos ez a hitutunkban. Tehát az Isten küldi az ő áldásait. Most kellene ez a cukormennyiség nekem. Én le is jövök most.
Majd a végén vissza lehet válogatni. Ó, legyen jó, hogy kiért, mert itt nem tégedek. Mi maradj is. Kint jó, foglalj. Tehát az Isten küldi az áldásait felénk, és ez is az ő ígérete, csak sokszor az emberek úgy viselkedünk, hogy ezeket az áldásokat nem veszük észre. És azért úgy gondolkodunk, hogy az Isten nem tartja be az ígéreteit. És hát itt lenne az Isten áldása, ez a gyógycukorka most jelenleg, és így küldi az áldás, és az Zoli lesz az ember, aki elkapja a félkézzel.
Jó.
Ne, könnyűjük, két kézzel is elkapod. Jó, megkapja az áldást, visszaküldi hála formájában. És küldi újra Isten az áldást, és az ember visszaküldi hála formájában. Áldást ad az Isten magáira, most egy magára jön, örül neki, örüljön neki. Tehát, hogy megértette, hogy ez az Isten áldása. És hála formájában visszaadja. Nagyon jó. Na most az az eset jön be, amikor hát az ember nem eléggé hálás, és nem a hálát az áldásokért. És akkor érkeznek ugyanaz áldások. Érkeztek az áldások, testvérek? Áldások özöne érkezik az emberhez. Mennyi áldás maradt nálad? Ez egészen egy gyenge, vérszegény. Pedig itt lennének, csak kifolyt az ember keze közül az áldás, és mellé potyogott le. Mert nem adott hálát érte, nem adta vissza az Istennek a hálát, és azt mondja az ember, hogy Istenem, olyan kevés áldást, az mostanában nem is küldött a te áldásaidat. Helyet foglalkozik, hát köszönöm szépen. Itt lesznek a áldás szukrai, úgyhogy most már úgy szopogassátok, testvérek, hogy megvannak áldva a cukra. Köszönöm. Tehát így érkeznének az áldások hozzánk, és
És ezt ígéri az Isten, hogy gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Micsoda ígéret, ez gyönyörű ígéret. Csak foglalkozzunk a mi oldalunkkal is, és adjunk hálát ezekért. Legyen ott a szívünkben a hála. Kutassuk fel az életünkbe az áldásokat. Olyan természetesnek veszünk nagyon sok mindent az életünkben, igaz? És amikor természetessé válik valami az életünkben, azért nem tudunk hálát adni sajnos. És hát végül elérkeztünk az utolsó gondolathoz, hogy megáldja az Áron házát is, méghozzá úgy, hogy üdvösséget kínál nekünk az Isten. Nagyon érdekes, hogy Ábrahámnak adott egy ígéretet, hogy megáldalak, megszaporítom utódaidat, és a te utódaid birtokolni fogják az ellenség kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál a szavamra. Ábrahám kapott egy ilyen ígéretet. És azt kell látnunk, hogy Biblia újszövetségi részéből nagyon sok helyen kiderül, hogy mi Ábrahámnak az utódai vagyunk. Mert azt mondja az ige, hogy nem a vér szerinti utódokat kell számon tartani csupán, hanem Ábrahám hitáltal nyerte el, mi pedig ugyanúgy hitáltal fogjuk elnyerni az üdvösségünket. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abba, Atya. Maga a lélek tesz bizonyosságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ez lesz a mi részünk, testvérek. És ez az ígérete az Istennek. És Adventben ez is benne van. Dicsőséget szerzett nekünk az Isten. Van helyünk az örök dicsőségben. Ott van a helyünk. És egy történettel hagy fejezzem be, testvérek. Egyszer egy kórházban voltam 3 héten keresztül, és hát egy nagyon idős bácsi, egy 83 éves bácsi volt mellettem, Józsi bácsinak hívták, és kicsit én voltam a szeme és a fülemet, hát már gyengén látott és hallott. És amikor vizit idején jöttek be az ápolók, orvosok, akkor ugye elmondták neki, hogy hogyan áll ő, és mi a problémája, és mit fedeztek fel nála, de nem értett belőle semmi, de udvarias ember lévén nagyokat bólogatott, majd amikor elmentek a doktorok, akkor megkérdezte tőlem, hogy na, akkor hangosan most illés, mondd el, hogy mit mondtak nekem. Úgyhogy ilyen jó kis kapcsolatban lettünk Józsi bácsival, és egyszer meglátogatott engem, súlyos betegségben voltam különben, és ezt ő is tudta, meglátogatott engem 2 hívő, nagyon jó barátom. És olyan bátorító szellemmel olvastak igét is, és bátorítottak, hogy meg fogok gyógyulni, az Úr kezében vagyok. És amikor ők elmentek, akkor olyan boldogan, vidáman, mosolygósan ültem az ágyamon. És így Józsi bácsi rám nézett, és azt mondta, hogy hát Illés, de jó neked, hogy ilyen jó barátaid vannak. Én meg olyan természetesen azt válaszoltam, hogy milyen jó, hogy nem csak barátaim ők, hanem testvéreim is. Kikerekedett Józsi bácsi szem, és azt mondta, hogy, hát nem is hasonlítotok egymásra. Mondtam neki, hogy nem úgy vagyunk mi testvérek, hanem az Úrban. Hát az ő gyermekei vagyunk mindannyian, és akkor így vagyunk testvérek. Hát legyintett egy nagyot. Azt mondta, hogy nem hiszek én ebben. Én tudod, a szocializmusban nőttem föl, ott szereztem 2 diplomát is, az egyiket filozófiából, a másikat egy katonai diploma. Engem mindig is arra neveltek, hogy már pedig nincs Isten, úgyhogy én ezt tudom elfogadni, hogy nincs Isten. És akkor kérdeztem Józsi bácsitól, hogy mi az öröme? Mi a reménysége a jövőben? Hát azt mondta, hogy ha most a halállal kapcsolatban gondol, vagy kérdezed ezt, akkor nekem az lenne az én álmom, vágyam és elképzelésem is, és ebben találom meg ma az örömömet, hogy amikor meghalok, akkor elhamvasszanak, és a hamvaimat a balatoni naplementében, így a Balatonban így mutatta, és hogy így szétszórják. Mert ő nagyon szerette a Balatont, kapott is katona lévén egy házat, nyaralót ott, és hogy így a naplementében úgy elszáll a széllel majd a... Hú, mondtam Józsi bácsi, ez igen sovány reménység, ami Józsi bácsinak van. Hát kérdezte így vissza egy kicsit megrökönyödve, hogy ennyibe veszem a reménységet, hogy neked mi akkor a reménységet? Hát mondom, nekem először is az lenne, hogy felmegyek a mennyben, ott az én mennyei édesatyám egy hatalmas vacsorával és lakumával fog várni. Én leszek az egyik ünnepelt, és dicsőíthetem őt, és végre megölelhetem azt a szemét, aki egész életemben végig hordozott a tenyerén. És velem volt, megalkotott, és nagyon-nagyon szeret engem. És utána a világ legjobb helyén egy örökké valóságban fogok élni. Hát érezte, hogy nagy a kontraszt a két reménység között különben, úgyhogy elhallgatott. Azt is tudtam, hogy még úgy nem, szíve nem változott meg így azért egyik pillanatra a másikra, de azért írtam neki egy ilyen 7 oldalas kis levelet, miután elköszöntem a kórházból tőle, hogy hát ha elolvassa, akkor elgondolkodik a dolgon, a bizonyságtételemet is leírtam. Üdvösségünk van, és erre ígéretet kaptunk, és ebben lehet a reménységünk. Azt hiszem, hogy ennél szebb, nagyobb és fontosabb ígéretet nem kaphattunk. Emlékezzünk rá, testvérek, ne csüggedjünk el. Ezt kívánom nektek is, hogy ez legyen a motor ennek a gyülekezetnek, hogy megváltottak vagyunk. Amen.